Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5.600.000 adózónak készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, közülük több mint 300.000 adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet közleményében az adóhivatal. Aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, a tárhelyére, aki pedig papíron, az a postai címére kapta meg a pontos instrukciókat a javítandó adatokról. Az SZIA bevallási tervezeteket a NAV a rendelkezésére álló információk alapján állítja össze. Ha a tervezet elkészítésekor hibát, hiányosságot talál az adatokban, soron kívül értesíti az érintetteket, hogy még határidőben, május 20-áig javíthassák a bevallást. A NAV beszámolt arról is, hogy több mint 220 ezeren kezdték már el szerkeszteni bevallásukat, de még nem véglegesítették. Lényeges, hogy május 20-áig az érintettek befejezzék a módosítást, kiegészítést. Ha ezt elmulasztják, akkor a magánszemélyeknek május 20-án éjfélkor a NAV által kiajánlott tervezet lesz az érvényes SZIA bevallásuk. A Pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes SZIA bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a Pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint SZIA visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az ingatlan.com legújabb lakás árindexe szerint országosan az ingatlanok áprilisban 0,8%-kal drágultak, havi szinten a márciusi 2% után, az éves áremelkedés üteme 15,8%-ról 14,3%-ra mérséklődött, közölte az ingatlan hirdetési portál. Az elemzésben idézik Balogh László vezető gazdasági szakértőt, aki szerint ketté szakadt az ország lakáspiaca, Budapesten az otthonstart program 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja, októbertől megfogta az árakat, míg a fővároson kívül és a kisebb településeken jóval nagyobb áremelkedést mértek, mivel a piaci árak és a kamattámogatott hitelek négyzetméter árainak felső korlátja között még óriási a mozgástér, fogalmaz az elemzés. A régiós adatok alapján áprilisban Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés 18%-kal, majd a Közép-Dunántúl 15,5%-kal, a Dél-Alföld 15,3%-kal és az Észak-Alföld 15,2%-kal következett. A Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 14,8%-os drágulást mértek, a Nyugat-Dunántúlon 14,5%-kal nőttek éves szinten a lakásárak áprilisban.
Az időjárásról.
Vasárnap északkeleten-keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, a nyugat-délnyugat-Dunántúlon majd keletebbre is jelentősen csökkenhet a felhőzet, még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Az északnyugati északi szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 16 és 21 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, május utolsó szerdáján ismét megmozdul az ország. Javában zajlik a nevezés a 2006-os kihívás napjára, melyen idén is több százezer résztvevő aktivitására számít a MASSZPORT, vagyis a Magyar Szabadidősport Szövetség. A célja, hogy ezen a kiemelt napon az aktív életmód és a mozgás kerüljön a fókuszba, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül. A kezdeményezéshez országszerte iskolák, óvodák, munkahelyek, önkormányzatok, közösségek és nyugdíjas szervezetek csatlakozhatnak, hogy közösen bizonyítsák, egy kis mozgás is hatalmas változást hozhat a mindennapokba. Az idei évben Borsodabói Zemplén vármegyéből már 6 település, köztük Miskolc is csatlakozott, de ezen kívül 11 intézmény és 90 munkahely is nevezett már vármegyénkből. Az országos kezdeményezés részleteiről Csányi Dorottya, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa nyilatkozott rádiónknak.
Ez a kihívás napja, ez eredetileg Kanadában indult 1982-ben, és ez kifejezetten a települések közötti versengésről szólt. Ezt az eseményt a Nemzetközi Szabadidősport Szervezet, a TAFISA koordinálja eredetileg, és Magyarországon a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálja ezt a programot 1991 óta, úgyhogy ez a szövetségünkhöz köthető országos programsorozat, és ide különböző kategóriákban várjuk a jelentkezéseket, lehet csatlakozni az eseményhez, színes sportprogramokat szervezni, és ennek az egész megmozdulásnak az a célja, hogy minél többen végezzenek legalább 15 perces aktivitást ezen a kiemelt napon, május 27-én.
Milyenek voltak itt a korábbi évek, vagy akár a kezdeti évek? Nagy volt mindig az aktivitás, vagy azért ez is, mint nagyon sok program, fokozatosan vonzotta be az érdeklődőket, akár intézményeket, akár településeket, akár munkahelyeket?
Hát ez nagyon hektikus volt, tehát hogy nyilván az elején még folyamatosan növekedett a részvétel, ez egyébként ez most is tart, ugye hivatalosan csak önkormányzatoknak lett meghirdetve a Magyarországon önkormányzat településeknek a kezdeti időszakban, de ezt a szövetségünk az évek alatt kibővítette, és most már nyugdíjas szervezetek, közösségek, rendvédelmi szervek, munkahelyek és tanintézmények is tudnak eseményt szervezni, tehát abszolút még mindig van ennek a programnak 35 év után is létjogosultsága, és évről évre egyre több résztvevőt vonz ez a program, úgyhogy folyamatosan fejlődik, népszerű, úgyhogy abszolút egy felfelé ívelő szakaszban van még mindig ez a program.
Itt ugye az a lényeg, hogy tulajdonképpen legyen valamiféle mozgás legalább ezen a napon, május 27-én, de ez egy verseny, vagy igazándiból egy programsorozat, ami ugye már, ahogy hallottuk, itt Magyarországon is nagyon nagy népszerűségre tett szert, vagy ez ilyen együtt mind a kettő?
Igazából ez együtt mind a kettő, mi ezt úgy szoktuk összefoglalóan megfogalmazni, hogy ez egy figyelemfelhívó kampány, tehát hogy ugye ennek abszolút az a lényege, hogy az ország minél több településén és minél több részén legyenek a kihívás napja a programhoz kapcsolódó mozgásos programok, vetélkedők, játékok, de hogy ezen felül a legaktívabbakat kategóriák szerint díjazzuk, és az idén összértékben közel 3 millió forint kerül kiosztásra sportszerutalmány formában, úgyhogy már csak ezért is érdemes csatlakozni. Itt a kategóriákon belül szoktunk egyfajta rangsorolást is csinálni, ugye ez nyilván attól függ, hogy megcsinálja az adott közösség vagy szervezet az aktivitását, azt föltölti nekünk a rendezvénynapon a meghatározott időpontokban, és az alapján kerülnek meghatározásra a díjazottak, hogy ki a kategórián belül a legsportosabb.
Beszéljünk akkor már itt a kategóriákról, jó, és hogy lehet, mint lehet nevezni.
Díjmentesen lehet nevezni a kihívásnapja.hu felületen keresztül egészen május 26-a éjfélig, és nyugdíjas szervezetek, közösségek és tanintézmények kategóriában. Itt a munkahelyeknek is volt egy nevezési lehetőség, de április 29-ével ez lezárult. Nekik egy ilyen speciálisabb programot hirdettünk, egy hónapon keresztül megvalósítható kihívás, tehát hogy ők már gyűjtik az aktivitásokat, és nekik ez egy hónapos időtartamra szól, hogy csapatokban összeállnak, és akkor a csapaton belül motiválják egymást, és ők is egy ilyen edzésnaplóba föltöltik az aktuális heti teljesítésüket, és ugyanígy őket is díjazzuk és rangsoroljuk, ugye egészen ők is május 27-ig tudják gyűjteni az aktivitásokat.
Többi csapat, vagy többi kategória?
A többi kategóriánál ugye a nyugdíjas szervezetek jelentkezését várjuk, közösségeket és tanintézményeket. Itt sokszor szokott kérdés lenni az, hogy mit értünk közösség alatt, és mi ugye itt általában sportszervezeteket várunk, EFI irodákat, esetleg vallási közösségeket, tehát hogy itt a közösség kategórián belül mi erre gondolunk, és ugye a tanintézményeken belül pedig vannak az iskolák, óvodák, és most már egyre több bölcsőde is csatlakozik a programhoz, úgyhogy ez is szépen egy növekedő számot mutat, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülünk, hogy nem csak a kisgyerekek, hanem egészen például a nyugdíjasok is bekapcsolódnak ebbe a programsorozatba. A nyugdíjas kategóriát az 2 évvel ezelőtt vezettük be, és ott például csomó olyan tapasztalatunk is volt, hogy a 92 éves néni is a maga lehetőségeihez képest mozgott meg, egy idős otthonba szerveztek például ilyen mozgásos labdajátékos programot, és arról is kaptunk nagyon kedves videókat, képeket, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ehhez az eseményhez abszolút minden korosztály be tud csatlakozni, és meg tudja találni azt, hogy hogyan tud ő ebbe az egészbe bekapcsolódni, és aktivitást vinni a mindennapjaiba.
Ugye itt, ahogy hallhattuk már, hogy a kihívás napja weboldalon kell tulajdonképpen nevezni, a munkahelyeken kívül a többi kategória még nevezhet. Mi történik ezután? Kitalálják ők maguknak, hogy akkor mit fognak csinálni itt május 27-én?
Igen, ott a kihívás napja oldalon ki lehet választani, hogy melyik kategóriába jelentkeznek, ott ki kell tölteni az űrlapot, ami abszolút díjmentes, tehát a kihívás napja díjmentesen tudnak csatlakozni a szervezők. És akkor a helyi szervező meghatározza azt, hogy május 27-én ő milyen aktivitásokat tervez aznapra, és ő felel a továbbiakban ennek a programnak így a helyi népszerűsítéséért és koordinálásáért, és utána május 27-én a megadott időpontokban, ez szerepel egyébként a honlapon a versenykiírásban is, akkor ő mi ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy jelent, tehát hogy az addigi 15 perces mozgásaktivitásokat összegzi, és azt föltölti a felületre, de erről a szervezőnek folyamatosan küldjük a tájékoztató levelet, tehát hogy aki regisztrál, ugye a szövetségünk végzi ennek a programnak a országos koordinációját, hogy aki regisztrál, az folyamatosan megkapja az aktuális információkat, és akkor ott tájékoztatjuk, hogy mi a következő lépés. De ugye első körben a regisztráció, és utána pedig elkezdődhet a program szervezés. Itt abszolút a szervezőkön múlik, hogy milyen típusú, meg milyen jellegű programokat szerveznek. Nyilván itt figyelembe szokták venni a közösség összetételt, tehát hogy mondjuk kisgyerekeknél nyuszi motorozás szokott például lenni, vagy ilyen kis akadálypálya a zsákban, futáskötélhúzás, tehát hogy vannak ilyen idézőjelbe véve ilyen tipikus kihívásnapi programok, de abszolút színes a felhozattal, tehát hogy vidéken például magas sarkúban futást is terveznek, meg traktorhúzást, tehát hogy abszolút tényleg a szervezőkre van bízva, hogy milyen aktivitásokkal készülnek aznapra. Nyilván itt településen vannak, ahol nagyobb szabású eseményeket szerveznek, de egészen kicsi faluban is abszolút látjuk azt, hogy ennek a programnak így nagyon nagy közösség összetartó ereje van, és tényleg egy picit föl tudják mendíteni az adott településen az életet ezzel a kis játékos sportprogrammal, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez minden évben.
És ahogy láttam, hogy például a települések, illetve a tanintézmények esetében még a kategórián belül is vannak plusz kategóriák, itt ugye gondolom a létszámot lakhelyet tekintve.
Igen, ugye a nevezési felületen a településeknél egy település lélekszámot is kérünk, mert hogy ugye ehhez tudjuk viszonyítani, tehát hogy nyilván, ha van egy 500 fős település, és az 500 fős településen mozognak 490-en, az nyilván nagyobb súlyba számít bele az értékelésbe, mint sem, hogyha mondjuk van egy 2000 fős település, és ott mozognak 20-an. Tehát, hogy ezért próbáljuk azt, hogy a településeket lélekszám szerint kategóriába rendeztük, és úgy viszonyítjuk, hogy hány aktivitás történt a településen, tehát, hogy így alakítjuk ki a sorrendet, hogy azért megpróbáljunk valami fair helyzetet létrehozni, mert nyilván nekünk az a cél, hogy a településen minél több ember be legyen vonva. Most az teljesen mindegy, hogy 500 fős településről, vagy 3000 fős településről beszélgetünk, tehát hogy azt szeretnénk, hogy minél nagyobb arányban legyenek bevonva a résztvevők, és mi ezt veszük figyelembe. Úgyhogy igen, ezért vannak a településeknél ilyen alkategóriák.
Beszéljünk egy picit azért a jelentkezésekről, hiszen az már elindult tulajdonképpen április nagyjából közepe felé, meg hát ugye, ahogy hallhattuk, hogy a munkahelyek már versenyeznek egymással. Mi a helyzet, mennyi nevezés érkezett eddig, illetve innen Borsod-Abói-Zempén vármegyéből érkezett, mert én úgy tudom, hogy Miskolc azért viszonylag aktív, illetve miskolci intézmények, közösségek elég aktívak voltak az elmúlt években is itt a kihívás napján.
Hát most pontos nevezési számot nem tudok mondani, mert ez tényleg percről percre változik, egyre több esemény kerül feltöltésre. Néztem, hogy Borsodaba, Új-Zemplén vármegyéből a nyugdíjas kategórián kívül mindenhova érkezett már nevezés, amit most mi látunk, hogy a munkahelyek igen aktívak, települések közül is 6 település csatlakozott, igen, Miskolc is már elküldte a regisztrációját, úgyhogy ő is nevezett már a kihívás napjában. Tanintézmények közül eddig 11 intézmény jelezte a részvételi szándékát, és közösségekből is 3, úgyhogy most itt Borsodon belül is nagyon színes a résztvevőknek az összetétele. Például vannak ugye az iskolák, vannak települések, szolgáltatóközpontok, a kórház is, kórháznak az egészségfejlesztési irodája is tervez a kihívás napjára programot, sportegyesületek is, úgyhogy abszolút azt lehet mondani, hogy tényleg egy széles közönséget tudunk itt is aktivizálni.
És milyen programtípusokkal jelentkeztek innen a vármegyéből? Erre van valami adat?
Hát programtípusokat tudok mondani, konkrét programok feltöltése nem olyan sok helyen kerültek, de például lesz labdarúgás, közös torna, aerobik, zumba, pingpong, időseknek torna, babamama, mozgásos foglalkozás, örömtánc, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is elég sokféle és színes programokkal várják a szervezők a résztvevőket.
Egyébként ez tulajdonképpen ez a május 27-e, ez az egész országot megmozgatja, tehát az a tapasztalat, hogy aztán itt tényleg majdnem minden vármegyéből, kisfalutól, nagyvárosig mindenhol van valami?
Igen, most a mostani adatok szerint már az összes vármegyéből érkezett nevezés. Most nyilván arányokat nem tudok így mondani, mert ez folyamatosan változik, de abszolút Budapesten belül is lesznek például programok vidéki városokban, iskola, óvodákban, tehát hogy abszolút ez egy országos kezdeményezés. A tavalyi évben közel 2500 programot töltöttek fel a szervezők, tehát hogy ennyi helyen volt valami olyan aktivitás, ami a kihívás napjához volt köthető, úgyhogy reméljük, hogy idén legalább ennyi színes programot tapasztalhatunk majd május 27-én.
És ha jól tudom, hogy a munkahelyeknek azért viszonylag speciális a kihívása, itt ez az egy hónapos kihívás, azért itt a mozgáson belül még a táplálkozásra is érdemes odafigyelniük.
Hát igen, ugye azt tudtuk mondani, hogy az egészséges életmódhoz nem csak a mozgás, hanem a megfelelő táplálkozás és a tudatos táplálkozás is abszolút azt gondoljuk, hogy hozzátartozik. És ugye mi ezt forgalmazzuk, azt hiszem, hogy már negyedik vagy ötödik éve már a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével együtt dolgozunk, hogy kialakítottunk a munkahelyeknek egy 4 hetes programot, ahol hírlevelekben különböző témacsoportokat ajánlunk nekik, amik a táplálkozáshoz, életmódhoz köthetőek, és azokhoz vannak feladatok, és azt kell teljesíteniük az érdeklődőknek az egy hónapos kihívás alatt, tehát egy heti feladataik vannak most idén. A folyadék lett az egyik téma, a sófogyasztás, a szezonalitás és a zöldséggyümölcs, és itt meghatároztunk bizonyos alapanyagokat, ezt kapják a hírlevelet, és abban részletesen le van írva, meghatároztunk alapanyagokat, aminek a felhasználásával kell az adott kihívást teljesíteni, tehát hogy például hogyan csökkentsük a sófogyasztást, és akkor erre nekik ki kell találniuk azt, hogy ők milyen módon tesznek azért, hogy a só csökkentsék, tehát hogy például nem esznek ilyen sósnasit például, vagy kevésbé sózzák meg az ételt, tehát hogy ez abszolút így a csapatnak a kreativitásán múlik, hogy hogyan ösztönzik egymást ennek a kihívásnak a megvalósítására. Itt a zöldséggyümölcsnél nagyon sok benevezett csapat például szokta azt csinálni, hogy közösen esznek zöldséggyümölcsöt például reggeli után, vagy kijelölnek egy felelős, hogy azt mondják, hogy a héten ő lesz a gyümölcs felelős, és akkor ő hoz be a csapatnak gyümölcsöt, és akkor azt közösen megeszik. Tehát, hogy abszolút ott is nagyon sok kreatív megoldás születik, hogy hogyan valósítják meg ezt a programot, de a benevezett csapatoknak küldjük a hírlevelet, és akkor az alapján könnyedén bárki meg tudja valósítani ezt a kihívást, aki ehhez csatlakozott.
És akkor tulajdonképpen a munkahelyeknek, szint úgy, ahogy a kihívás napja, május 27-én 9-kor ér véget az egy hónapos etapjuk.
Így van, igen. Ő nekik ugye van egy heti jelentés, mint hívjuk, hogy jelentési kötelezettségük, egy ilyen edzésnapló, és nekik kérjük tőlük, hogy vezessék fel azt, hogy az adott héten milyen aktivitásokat végeztek, tehát hogy mondjuk ott nekik 30 perceset abba mérjük az aktivitást, és akkor oda föl tudják tölteni, hogy 30 percet bicikliztek, vagy elmentek közösen túrázni, és ott ugye ezeket kérjük, és a munkahelyeket is rangsoroljuk.
Ez tulajdonképpen egyébként egy ilyen jó csapatépítő hónap is, akár egy egész hónap, nem csak akár mondjuk egy hétvége. Van-e még valami specifikusság bármelyik kategóriában?
Hát most ugye a munkahelyekhez egy gondolat erejéig visszatérve, hogy most ami érdekesség, hogy azt tapasztaltuk idén, hogy ugye az iskola, óvoda, ami ugye ezt gyűjtő fogalomként ugye tanintézményeknek szoktuk nevezni, hogy a munkahelyekhez is becsatlakozott olyan szintekig, hogy például az adott az intézménynek a dolgozói összeállnak egy munkahelyi csapatba, és akkor ők külön teljesítik ezt az egy hónapos kihívást, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ugye ezzel is segítik a gyerekek példamutatását, és azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy remek csapatépítő lehetőség, tehát hogy mondjuk egy óvodán belül is összeállnak az óvónők, és akkor van, ahol például becsatlakozik a helyi kertész, vagy a konyhán dolgozó kollega, és akkor így nyilván a közösséget is építik, de abszolút azt gondolom, hogy mindenki, aki bármit tesz azért, hogy egy picit aktívabb legyen a mindennapja, az már sokat tesz, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk ennek is, hogy egyre több ilyen jelentkezéssel is találkoztunk itt a munkahelyeknél, úgyhogy talán ez az, amit eddig látunk, hogy idén egy picit változatos, így az előző évekhez képest, de egészen május 26-áig még érkezhetnek a nevezések, az a tapasztalat, hogy azért sok az utolsó perc, tehát hogy abszolút nagyon sokan az utolsó percre hagyják a nevezést, de tényleg várjuk a jelentkezést a kihívásnapja.hu oldalon, és utána nyilván már, ahogy telik az idő, egyre több információ a rendelkezésünkre, most még érkeznek a nevezések, úgyhogy ezek az aktuális információk.
Hogyan zárul tulajdonképpen ez az egész? Mert ugye május 27, kihívás napja, 0 órától egészen este 9 óráig, ugye lehetőleg minél többet sportoljanak, gondolom ezt ennyire így le lehet egyszerűsíteni, minél többet, minél többen az adott intézmény vagy település típustól függően. És utána mi történik? Mert ugye azért néhány gondolatot mondtunk már a nyereményekről, hogy azért itt vannak nyeremények, de hogy mikor dől az el, hogy na akkor melyik település, vagy melyik intézmény, vagy melyik közösség az, ami díjat érdemel?
Hát ugye az adatok feldolgozása az nekünk is azért időt vesz igénybe, tehát hogy május 27-e ugye a szerda, szerdán 9 óráig tölthetik fel az utolsó teljesítéseket. Ugye azt mi összegezzük, és várhatóan pénteken szokott lenni egyfajta ilyen eredményhirdetés, egy rövid lista a kategóriáknak a helyezéseiről, hogy ki hogy szerepelt ebbe a versenyben, és az majd a kihívásnapja.hu oldalon lesz majd elérhető. De várhatóan a kihívásnapja hetén, ugye 27-e, és utána pénteken 29-én ez a várható, de nyilván nekünk is összegezni kell itt az aktivitásokat, de várhatóan akkor lesz ebből egyfajta rangsor.
És azért itt a végén nem feledkezzünk meg tulajdonképpen a szövetségről sem, hiszen ahogy hallottuk, a Magyar Szabadidő Sportszövetség rendezi hosszú évek óta, koordinálja ezt a kihívás napját. Egy picit mutassuk be a szövetséget is a hallgatóknak, aki még esetleg nem hallott volna önökről, hogy mit tudhatunk erről.
Ugye a Magyar Szabadidő Sportszövetség 1989-ben alakult, mi egy közhasznú civil szervezet vagyunk, és nekünk az a feladatunk, tehát alapvetően egy ernyő szervezeti funkciót látunk el, számos tagszervezettel rendelkezünk, velük folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és támogatjuk egymás munkáját. És mi a lakosságnak az egészséges életmódra való ösztönzése az elsődleges feladatunk, mi koordinációs és eseményszervezési feladatokat is ellátunk, például ugye a kihívás napjánál koordinációs feladatot, de vannak nagyobb kiemelt eseményeink, amiknek az egészen a szervezési lebonyolítási feladatáig az mind a szövetség nevéhez köthető.
Milyen nagyobb események vannak egyébként még így a kihívás napján túl, amik ilyen jelentősebb, akár egy egész országot megmozgató történet?
Ugye koordinációs feladatot látunk még el a világgyalogló hónap országos esemény sorozatban, ez is hasonlóképpen működik, hogy a szövetségünk közé teszi a felhívást, és helyi szervezők csatlakozását várjuk, akik helyi szinten szerveznek meg, itt gyalogló túrákról beszélgetünk, tehát ugye ez kifejezetten a gyaloglást helyezi fókuszban. Ezen felül a Nordic Walking programjaink is vannak, ott szervezünk instruktorképzést, és szervezünk ott is ilyen lakosságot megmozgató Nordic Walking programokat. Ezen felül még kiemelt eseményünk a Szépkorak Sportfesztiválja, az egy Budapesten megrendezésre kerülő egynapos esemény. Itt kifejezetten a szépkorú korosztályt szólítjuk meg ezzel a nagyszabású eseménnyel, és itt körülbelül ilyen 40 féle mozgásformát lehet kipróbálni, itt lesznek egészségmegőrzés és szűrőprogramok, tehát hogy ez egy igazán nagyszabású és egyedülálló rendezvény, nagyjából olyan 1500-2000 fő részvételére számítunk. Ezen felül még van online programunk is, ami naponta elérhető a masport.hu oldalon, ez a mozgásélmény szenioroknak program, ez is kifejezetten a szenior korosztály megcélzó program, és itt tornafoglalkozások elérhetőek a honlapon keresztül egy meghatározott órarendben, és ezekhez tudnak otthonról a tornázni vágyok becsatlakozni, és ez a program ez minden nap megy. Itt is díjmentesen részt lehet venni ezeken az órákon, úgyhogy ilyesmi programjaink vannak, és még szervezzük még szeptemberben a Családi Mozgásfesztivál eseményt, az pedig kifejezetten a családokat szólítja meg, és ez is Budapesten kerül majd megrendezésre.
Hát akkor jó sok mindenből lehet válogatni. Annyira még itt a riport végén térjünk vissza a kihívás napjára, ugye ez volt a beszélgetésünk apropója. Mondjuk el azért még egyszer itt a fontos tudnivalókat, hogy meddig lehet nevezni, hol lehet nevezni, illetve hát hol lehet utána nézni mondjuk a tényleg az instrukcióknak, a nevezési tudnivalóknak.
Ugye maga a kihívás napja az május 27-én kerül megrendezésre. Díjmentesen nevezni a programba a kihívásnapja.hu oldalon keresztül lehet. A nevezési határidő pedig május 26-a éjfél. Van egy Facebook oldalunk, a kihívás napja néven azt is megtalálják az érdeklődők, ott is közé tesszük a fontosabb információkat, ugye a nevezési határidő az május 26-a, nevezési kategóriák, nyugdíjas szervezetek, közösségek és tanintézmények, ezekhez lehet díjmentesen becsatlakozni, és a feladat csak annyi, hogy május 27-én a lakosság minél több része végezzen legalább 15 perces aktivitást, és tényleg tegyük minél aktívabbá ezt a kiemelt napot.
Kedves hallgatóink, május utolsó szerdáján ismét megmozdul az ország. Javában zajlik a nevezés a 2006-os kihívás napjára, melyen idén is több százezer résztvevő aktivitására számít a MASSZPORT, vagyis a Magyar Szabadidősport Szövetség. A célja, hogy ezen a kiemelt napon az aktív életmód és a mozgás kerüljön a fókuszba, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül. A kezdeményezéshez országszerte iskolák, óvodák, munkahelyek, önkormányzatok, közösségek és nyugdíjas szervezetek csatlakozhatnak, hogy közösen bizonyítsák, egy kis mozgás is hatalmas változást hozhat a mindennapokba. Az idei évben Borsodabói Zemplén vármegyéből már 6 település, köztük Miskolc is csatlakozott, de ezen kívül 11 intézmény és 90 munkahely is nevezett már vármegyénkből. Az országos kezdeményezés részleteiről Csányi Dorottya, a Magyar Szabadidősport Szövetség munkatársa nyilatkozott rádiónknak.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaralópiacon. A Tiszatónál 5 év alatt 31%-kal, a Velencei tónál 36%-kal mérséklődött az érdeklődés. Tiszafüred különösen erős kivétel, 5 év alatt 35%-kal, 2025-höz képest pedig 23%-kal nőtt a kereslet, miközben az átlagos négyzetméter ár 499 ezer forint volt. Olvassuk az ingatlan.com tájékoztatójában. Abáczalókon 128 eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, 356 ezer forintos négyzetméter áron, Porosznón pedig 105 ingatlan közül válogathattak a vevők. A legalacsonyabb árszint Tiszadersen jelent meg. Itt 133 ezer forint volt az átlagos négyzetméter ár. A témával kapcsolatban Balogh Lászlóval, a portál vezető gazdasági szakértőjével Béli Katalin beszélget.
Menthetetlenül közeledik a nyár, és ilyenkor már a vakáció eltöltésének lehetőségén gondolkozunk. Köszöntöm Balogh Lászlót, az ingatlan.com gazdasági vezető szakértőjét. Itt Észak-Magyarországon, Miskolcon nekünk igen közkedvelt a Tiszató, azért is, hiszen a Tiszató északi, északkeleti része az még Borsodabolyzemplén megyéhez tartozik. Mi a helyzet ezen a területen?
Érdekes látni, hogy mi megy keresztül Kelet-Magyarország egyik legkedveltebb üdülővezete, és ez nem csak már egy regionális üdülővezet, a Tiszató, hanem országos szinten eredményeket produkál. Ez azért érdekes, mert klasszikusan mindig a Balaton és esetleg a Velencei tó az, amivel az üdülő piacokat azonosítják az ingatlan szektoron belül, de az elmúlt néhány évben mind keresleti, mind pedig kínálati oldalon a Tiszató nagyon szép és megsüvegelendő eredményeket tett le az asztalra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor 2021 tavaszán, amikor a Covid tombolt Magyarországon, szinte minden üdülővezet rendkívüli módon népszerűvé vált, részben azért, mert akkor az emberek külföldre se tudtak elmenni nyaralni, emiatt pedig a belföldi lehetőségek felértékelődtek, ráadásul a home office, a természet közeli lokációk szintén népszerűvé váltak az ingatlan vásárlók körében. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban 40-50%-kal nőtt a kereslet az eladó nyaralók iránt, vagy a tóparti lakások és házak iránt. Azóta viszont 50-60%-kal csökkent például csak a telefonos érdeklődések száma a Balaton környékén, azt követően pedig folyamatos csökkenésen megy keresztül a legtöbb üdülővezet, viszont a Balaton és Velencei tóhoz képest ez a visszaesés a Tiszatónál volt a legkisebb. Sőt, tavasszal még volt egy kisebb élénkülés is, ami leginkább az állampapírból kiszálló befektetőknek volt köszönhető. Ez a Tiszatónál volt a legnagyobb, hiszen 2021-ről 2025-re több mint harmadával nőttek a telefonos érdeklődések az eladó lakóingatlanok és üdülők iránt. Ami viszont látszik, hogy a kínálat is jelentősen nőtt, szinte megduplázódott 5 éves viszonylatban a Tiszatavon, és ami még érdekes, hogy ha az árak változását nézzük, akkor itt emelkedtek leginkább az árak, de ennek ellenére még mindig a Tiszató az egyik legmegfizethetőbb üdülővezet, és ez nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ilyen népszerű, országos szinten is ilyen népszerű nyaralóvezetté váljon a Tiszató környéke.
Na hát talán említsünk néhány települést, vagy néhány négyzetméter árat. Milyen most a kínálat?
A legolcsóbb és a legdrágább tiszaparti települések 133 ezer, illetve 500 ezer forintos négyzetméter ár között mozognak. Ezek közé tartozik Sarud, illetve Tiszafüred, valamint Abátszalók. Gyakorlatilag Tiszafüred és Abátszalók a két zászlós hajója a Tiszató nyaralópiacának, de még itt is kevesebb, mint fele annyiba kerül egy nyaraló, mint amennyit a Balatonon kellene ezért fizetni.
Azt is tudjuk, hogy nagy-nagy fejlesztések történtek, akik rendszeresen járnak oda. Egyrészt az infrastruktúrális fejlesztések, a tájnak a környezete, a rengeteg természeti ösvény, amit kialakítottak, és a rengeteg kulturális program, mert nyilván, hogy ez is befolyásol egy területet.
Igen, a nyaralóvezetek népszerűsége az a közhiedelemmel ellentétben nem csak a tavon múlik. Tehát nem csak a Balaton nem csak azért annyira népszerű és elérhető, és nem csak azért mondjuk azt, hogy Budapest után az egyik legközkedveltebb lokáció, ahova az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő, sőt onnan kívül is, mert a Balaton kiterjedése igen nagy. Ehhez az is szükség volt, hogy az évek során, vagy pontosabban az évtizedek során olyan infrastruktúra épüljön ki a magyar tenger köré, ami ki tudja szolgálni a környéken felmerülő igényeket. Most a Tiszatónál ugyanezt látjuk, tehát az mindenképpen egy erőssége a tiszatavi nyaralóvezetnek, hogy autópályán szinte mindenhonnan megközelíthető, gyakorlatilag az országhatáron belülről ugyanúgy, mint például az országhatáron túlról Szlovákia irányába. Ezen felül pedig a tó környékén zajlott infrastruktúrális beruházások nem csak az ott szabadidőket eltölteni kívánóknak kínált többlet program lehetőséget, vagy vonzó feltételeket, hanem ezen keresztül közvetve az ott található ingatlanok árát is megemeli, hiszen, vagy értékesebbé teszi, hiszen hogyha többen tudnak jönni, és többen jönnek szívesen eltölteni ott az idejüket, az például a Tiszató környékén található panziók üdülő kihasználtságát javítja, ha pedig többen érkeznek egy környékre, hogy szállást foglaljanak, akkor ez közvetett módon, vagy hát közvetlenül is az ingatlanok értékét növeli.
És megadatott az a lehetőség is, ugye, ami a Balaton környékén és a Velencei tó környékén is adott, hogy körbe lehet biciklizni a tavat. Gondolom, hogy ez is sok mindenkit vonzhat.
Igen, a biciklis programok népszerűsége az szerte az országban egyre nyilvánvalóbb és egyre inkább meghatározó. A Tiszató sem kivétel ez alól, hiszen egyrészt sok esetben már a nagyvárosokban is egyre népszerűbb a kerékpározás. A Tiszató környékén elkészített és felújított kerékpárutak pedig gyakorlatilag az üdülővezetek körében is ezt a népszerű sportot élvezhetővé teszik gyakorlatilag minden korosztály számára.
Ez tehát a Tiszató számokban. Most egyetlen mondatot kérnék befejezésképpen, ugye itt a választások miatt nagyon bizonytalan időket élünk. Hogyan hat ez az ingatlan piacra?
Valóban 2026 tavaszán érezhető egyfajta elbizonytalanodás, érezhető egyfajta iránykeresés a lakáspiacon, mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon. Ez teljesen természetes, hiszen az elmúlt évek elég gyilkos tempót diktáltak a lakáspiacon, legalábbis, hogyha például az árak emelkedésének az ütemét nézzük, ami 2025-ben Európa bajnokká avanzsálta Magyarországot ebből a szempontból. Ez a növekedés, ez az élénkülés pedig magával hozza azt, hogy az intenzív időszakok után vannak megpihenő időszakok is. Ugyanakkor azért azt lehet mondani, hogy ez idő alatt is történnek dolgok az ingatlanpiacon. A 3%-os hitel főleg az alacsonyabb lakásárakkal rendelkező környékeken továbbra is nagyon népszerű, és nagyon komoly mozgatórugó, hiszen Magyarországon a lakásvásárlók többségéhez hitelre van szükség, és a kiadott lakáshitelek 60-70% az otthon tartós hitel. Tehát ebből a szempontból ez még mindig lendületben tartja valamelyest az ingatlanpiacot, de ez a lendület már korán sem akkora, mint amit láttunk az előző év tavaszán, vagy éppen az előző év őszén, amikor például az állampapírból kiszálló befektetők diktálták a tempót az ingatlanpiac keresleti oldalán, vagy ősszel, amikor az első lakásvásárlók hosszú évek után ismét nagy számban jelentek meg az ingatlan piacon. Nagyon sokan most kivárnak, megvárják, hogy milyen irányba fordulnak a dolgok az ingatlan piacon, mik lesznek majd az új felálló kormány ingatlan szektort érintő döntései, mert ez nagyjából segíti majd őket, hogy kiszámítható keretek között hozzák meg azokat a döntéseket, amik viszont folyamatosan érlelődnek. Nagyon érdekes azt látni, hogy az idei április egyébként ellentmondásos volt abból a szempontból, hogy a húsvéti ünnepek, illetve a választási időszak is elnyomta a bélyegét a 2026-os áprilisi keresletre. A húsvét és a választások napja gyakorlatilag január 1-e után az idei évnek az egyik leggyengébb időszakát hozták. Nem véletlen, hogy amikor két ilyen keresletet visszafogó esemény sorozat is történik az országban, akkor ez a lakáspiaci forgalomra is rányomja a bélyegét. És azt is érdekes látni, hogy bár a hónap második felében egyre többen érdeklődtek, egyre többen keresték fel például az ingatlan.com oldalát, hogy tájékozódjanak, böngészenek, informálódjanak vásárlóként, vagy éppen bérlőként az eladó, illetve a kiadó ingatlanokról, a telefonos érdeklődések száma mégis csökkenés mutatott ugyanebben az időszakban, havi összevetésben, tehát ez azt vetíti előre, hogy az emberekben ott van a vágy, hogy vásároljanak, ott van a vágy, hogy tájékozódjanak, viszont a döntéseket egyelőre még halogatják nagyon sokan. Ez pedig azt vetíti előre, hogy ez a fajta elhalasztott kereslet előbb-utóbb majd konkrét adásvételekben is bepótolják majd a potenciális vásárló.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Béli Katalin kolléganőm az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, Balogh Lászlót kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
It's going to be difficult. Really? Going to be maybe even painful for some of them. Really?
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
a szelíd szél.